Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy jelenlétedben lehetünk, összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy bíztatni, bátorítani akarsz bennünket, és azt akarod, hogy nyitott szívvel, készséggel hallgassuk a te ígédet. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a szívünket, és csendesítsél el bennünket. Kérlek, áld meg azon testvéreket is, akik még utaznak. Segítsd meg, hogy idejében megérkezhessenek baj és probléma nélkül. És segíts meg bennünket, jó Istenünk, akik itt vagyunk, hogy felbátorodjunk a te szolgálatodra. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az aratás ura, és te akarod elmondani nekünk, hogy a tájékok már készek az aratásra. Hadd lássuk ezt embertársainkban, és buzdítsd a szívünket, Urunk, az odaadó szolgálatra. Kérünk, hogy áldjál meg bennünket ezen a délutánon az Úr Jézus nevében. Amen. Néhány bevezető igét szeretnék olvasni a Cselekedetek könyvének negyedik részéből. Cselekedetek könyvének negyedik részéből a 24-től 31-ig terjedő igeszakaszból fogok olvasni. Az apostolok egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat az Istenhez, és mondának: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiába valókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad, a Jézus ellen, akit felkentél Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és beteltek mindnyájan szent lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit ma délután a Jóisten házában. Örülünk ennek az alkalomnak, amikor Isten meg akar bennünket szólítani. Ez az alkalom a telek találkozónak a záró alkalma. Ez a találkozó, a lelkipásztori találkozó a tiszántúli és az erdélyi lelkipásztori és evangelizációs közösség. És A Magyarország és az erdélyi lelki pásztorok ilyenkor találkozunk, és 2-3 napot együtt vagyunk, beszélgetünk, imádkozunk, tanulmányozzuk az igét, és szolgálunk a gyülekezetekbe, ahova az Úr küld bennünket. És úgy látjuk, hogy a Jóisten bátorít bennünket ezeken az alkalmakon. És olyan jó ilyenkor megismerkedni egymással, egymás családjával, de ugye a gyülekezetekkel is, ahol kell, hogy szolgáljunk. És jó ez a kapcsolat, jó ez a lehetőség, mert Isten bíztat és bátorít bennünket az ő munkájában. Hát nagyon örülünk ezeknek az alkalmaknak, és azért mondtam most ezt el itt a gyülekezetben, mindnyájunk előtt, hogy imádkozzunk a lelkipásztorokért és a munkáért, amit a lelkipásztorok kell végezzenek, akár Magyarországon, akár Erdélyben, a gyülekezetekbe, vagy azon kívül evangelizációs alkalmakon, vagy más szolgálatokban. És ahogy itt az igében olvastuk azt, hogy amikor a hívők együtt voltak, most mi is együtt vagyunk, és imádkozunk, és bíztatjuk egymást, és olvasunk az igéből, és ilyen szempontból közelebb akarunk kerülni Istenhez, hát ezt szeretnénk tenni ezen az ünnepi összejövetelen, amikor lelkipásztor testvérek megszólalnak, és az Isten jelenlétébe szeretnénk jutni. Hát ezért imádkozzunk, és ezért legyünk itt nyitott szívvel a Jóisten jelenlétében. Most kérjük szeretettel az énekar szolgálatát, amiután Szebeni Olivér testvér fog szólni arról, hogy Isten hogyan vezette erre a szolgálatra, hogy történész, és ezekkel az anabaptista, meg baptista misszióval, szolgálattal foglalkozzon. Kérjük szeretettel az énekar szolgálata után.
Csillagok csodás világában, dicsinszerű suhanásában, Isten művét látom és érzem, méltatlan vagyok. Csillagok csodás világ.
azt, amit az imént a prédikátor testvér, Szűcs testvér föltett, kérdésformátnak tekintem, hogy hát hogy is indultam el én arra a szolgálatra, amire indultam. 1947 őszén elég népes fiatal gárda indult a teológiánkra Budapesten. Talán 12-en voltunk, ha jól emlékszem. Volt közöttünk egy erdélyi származású, Rugonfalván született székely fiatalember, de akkor ő már Magyarországon élt a szüleivel. Később így nevezték, hogy dr. Mike Károly. Ketten úgy alakult a sorsunk, a tanári testület egyik tagjának, dr. Haraszti Sándornak a kérése az volt, hogy menjünk egyetemre, és az volna a célja, nem árult a, azt nem rejtette titokba, nem leplezte el, nem titkolta, hogy egy ilyen terve van, hogy egyszer legyen egy baptista gimnázium, és hát legyen egy tanári testület. Megnézte, hogy milyen lehetőségei vannak, és engem történelem földrajz szakra, Méke Károly testvért más szakra irányította, később ő is földrajzra jött át, és mind geológus vált ismerté. Hát nem túlzok, amikor azt mondom, hogy fél Európában, a Duna mentén. Aztán megkezdődött a teológiai szeminárium első éve, és hát kezdtünk egyháztörténelmet is tanulni. Az egyháztörténelmi tankönyvünk Farkas József református lelkipásztor az Úr Siona című egyszerű kis könyvecskéje volt. Talán, ha nem azt is mondom, hogy kisgyerekeknek készült, de biztos, hogy nagyon kezdő fiatal személyeknek. Aztán szó esett még sok mindenről, és aztán kaptunk egy újabb tankönyvet, és az az újabb tankönyv viszont katolikus szerzőtől származott. Tanultunk a pápákról, a szentekről. Hát én nem tudom, milyen baptista voltam én, most ilyen vagyok, aminek látnak, de akkor egy kicsit szöget ütött a fejembe, hogy miért van az, hogy hova tovább, a legprimitívebb, legegyszerűbb dologról, például a dunai horgászatról is készült történelemkönyv, de nem becsüljük meg a saját missziónkat, hőseinket annyira, hogy írjunk róla valamit. Azt mondták a tanáraim, várni kell, legalább 50 év múljon el fölöttük, akkor talán kifor valami. És én egy furcsa dolgot éltem át. Biztos veletek is történt már ilyen testvérek, hogy olvasva a Bibliát valami különös fénnyel tört belénk. Talán megragadott, talán én nem tudom megmondani, hogy hogy lehetne ezt jelképesen mondani. Jó is volt ez, tehertétel is volt, nagyon komplex dolog. És azt is gondolom, hogy ez most nem egy különleges ige, amire én alapozom azt, hogy ezt a szolgálatomat végeztem, hanem egy nagyon közismert ige. Úgyhogy tudom, hogy ez csak nekem szólt van, nagyon-nagyon keményen, hogy ez útba igazítson és egy életcélt adjon nekem. Ez az ige a Jelenések könyve első rész, 11. verse, biztos tudom, hogy tudják, ne semmi újat nem fogok elmondani. 10. vers, 11-et olvasom el. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Felsorolás az most kimarad. Amit látsz, írd meg. Ezt csinálom azóta is. És nem csak egy könyvbe, elég sokba írtam meg. Talán most ezután biztatnak, hogy valami rendkívül nagy könyvet fogunk írni. Franciaországban volt egy ilyen korszak, hogy enciklopédisták. Egy ilyen baptista enciklopédiát talán. Hát majd imádkozzatok érte, hogy be is tudjam fejezni. Alig tudom elképzelni, hogy befogom. De hát amit látsz, írd meg. Ez indított el.
énekelni. Újból az énekkar szolgálatát kérjük, amiután Horváth Ferenc testvér fog szólni.
Köszöntöm sok szeretettel az ünneplő gyülekezetet. Eredetileg úgy szokott lenni, hogy a telek záró alkalmon mindig a vendégige hirdetők szólnak. Ezt úgy értem, hogy itt Erdélyben a magyarországi vendégige hirdetők, aztán Magyarországon pedig nekünk adatik meg, hogy szóljunk röviden. Ezért is voltam úgy nyugodt, hogy eljövök, és ülhetek, hallgathatok, figyelhetek másokra. Aztán Szűs testvér meglepett azzal, hogy nekem is szólnom kell. Igaz, hogy nem vagyok magyarországi, magyarnak gondolom magam, még ha nevem horvát is, de hát ha már szólnom kell, akkor gondolkoztam azon is, hogy mit mondjak a testvéreknek. Nagy öröm az, hogy ezen a hétvégén együtt lehettünk, mi az Úr szolgái, és újból figyelhettünk ő rá, aki arra tanított minket, hogy nagy felelősséggel kell végezzük azt a munkát, amely az ő munkája valójában, és minket beállított ebbe a munkába, mert lesz azért számon kérés is, és addig is jó, ha számon kérhetők vagyunk, végezzük úgy a munkát, hogy tudjunk elszámolni, és ne elmarasztalásban legyen majd részünk, vagy akár éppen most, földi életünk alatt, hanem Isten mondhassa, kevesen voltál ugyan hű, de sokra bízlak, ezután menj be a te urad örömébe. Annak is örvendek, hogy Füstös Gyula lelkipásztor testvér volt a vendégünk ezen a hétvégén Margitán és a körzetben. Hát a gyermekkorom meg az ifjú évek ott Nagyváradon kötődnek Gyula testvér személyéhez is, hiszen akkor ő már fiatal emberként tevékeny volt a gyülekezetben, zenei életben, pengetős zenekart vezette. Nekem is megadatott, hogy pengetős zenében részt vegyek, és karmesterem lehetett abban az időben. Hát nagy kegyelem volt, hogy együtt lehettünk ezen a hétvégén, beszélgethettünk, szolgálhattunk az Úr kegyelméből. Hát igyekeztünk elindulni, hogy ide érjünk időben, mert tudtam, hogy testvérünkkel hirdesse az igét ezen az estén. Hát mondom, nem lenne szép, hogy elkésünk. Aztán azért is, hogy nehogy már gyorshajtás miatt állítson meg a rendőr, nem lenne szép dolog, és mégis megállított a rendőr. Hát mondom, ilyen nincs, igyekszünk időben, meg betartunk, amit csak lehet, és ahogy jöttünk, hát a rendőr mégiscsak int, hogy álljak le. Akkor vettem észre, hogy nincs a fényszóró felkapcsolva. Az történt ugyanis, hogy amikor elindultunk, akkor én felgyújtottam, de Mihály falván megálltunk, hogy testvér az autóját ott hagyja az imaház mellett, és egy autóval jöjjünk, nincs értelme, hogy ketten, két külön kocsival jöjjünk, menjünk. És ott meg abban a tudatban voltam, hogy én már felgyújtottam valamikor, és nem gyújtottam meg újból, pedig ott lekapcsoltam. És akkor vettem már észre, amikor a rendőr integet, hogy meg kell állni, hű, nincs felkapcsolva, gyorsan felkapcsolom. Aztán megállít, kérem az iratokat, mondja, odaadom. Horváth úr, hát nem akkor kell felgyújtani a fényszórót, amikor már a rendőr megállítja. Igaz. És próbáltam magyarázkodni. És eszembe jutott ennek kapcsán az az ige, amelyet az Úr Jézus mondott. Gondolom elmúlt vasárnap talán itt is fel volt olvasva, és ebből hangzott az üzenet. Ti vagytok a világ világossága, mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben az őt hallgató sokaságnak. És úgy fényjék a ti világosságotok, hogy látva a jó cselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei atyátokat. Hát kell világoljunk, fénykedjünk, ne csak a fényszóró az autón égjen és világítson, hanem legyünk mi magunk valóban fény ebben a sötét világban, hogy a körülöttünk élők megismerjék az Urat. Amen.
Amen. A Csaba testvért kérem szolgálni most a következő percekben.
Szeretettel a gyülekezetet. Kispestről érkeztünk Olivier testvérrel együtt, És amikor megérkeztem pénteken, az első ige, ami elhangzott a pásztoroknál, Méfibósettel volt kapcsolatos, és tudtam vele azonosulni, ugyanis Méfibósett a helyzetéből adódóan nem volt ott a királyi udvarban, de a király nem felejtette el, és szólította. Én is így éreztem, hogy tiszántúli lelkipásztor voltam, de Budapestre kerültem, és mégse felejtettek el a tiszántúlia, hogy a telek találkozón részt vehetek, és nagyon öröm volt ez a néhány nap számomra, amit most is így szolgálhattam a testvérek között. Igeként azt az üzenetet hadd mondjam el, amit néhány órával ezelőtt egy nagyon kis új missziói helyen, Szilágy Pérben, néhány testvér előtt elevenedett meg előttem a Máté evangéliumából az a nagyon szép sor, ahol az Isten országát mutatja be az ige. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Olyan kincs Isten országa, ami mindennél több, és ezért mindent érdemes odaadni, ha megtaláljuk. De ez egy elrejtett kincs. Keresni kell. Nem jön velünk szembe. A reklámok szembe jönnek velünk, és kínálják magukat, de azok nem az igazságot mutatják. Ezt keresni kell, és aki megtalálja, az életet találja meg. Nagyon hálás voltam, hogy olyanokkal találkozhattam most legutóbb, akik egy néhány éve találták meg, de nagyon lelkesen követik az Urat. Vannak, akik több ideje találták már meg, de nincs ennél értékesebb kincs, és Isten országa tud bennünket kiteljesíteni és elvezetni oda ő hozzá. Kívánom kedves gyülekezeteknek is, tehát egész Erdélyszerte, de most a Szatmárnémeti gyülekezetnek is, hogy ezt az országot gyarapítsák hitükkel, életükkel, mindannyian így legyünk. Amen.
Köszönjük szépen. Közösen fogunk énekelni, majd Hídvégi Tamás testvért kérjük szolgálni.
Thank you. Köszöntök mindenkit. Cinkotáról érkeztem, és negyedéves teológusként hát úgy érzem, hogy ez egy igazán jó lehetőségnek bizonyult és adódott, hogy részt vegyek ezen a találkozón, és az Isten felhasználjon engem a szolgálatban. Én Ákosra kerültem a cigány testvérek közé, és nagyon örülök neki, hogy befogadtak engem, elfogadtak, megszerettek, én is megszerettem őket, és ott szolgálhattam közöttük, és ott lehettem az elmúlt napokban. Isten igéjéből beszéltünk ott közösen, és elmondtam a testvéreknek, hogy fontos a bűnrendezés, fontos jönni az Úrhoz, és kérni őt, hogy ő vegye el a terheinket. Beszéltünk arról is, hogy milyen jó az Isten nyájában lenni, és mennyire fontos abban megmaradni, és hogy fontos a gyülekezet. És beszéltünk még az imádság fontosságáról is, hogy ezt egyfajta lényeges eszközként, elsődleges, fontos eszközként használják ott a testvérek, a betegségek, a nehézségek, a próbák és az Istennel való kapcsolat kiteljesedése érdekében. Hát nagyon jó volt ott látni a kedves testvéreknek és inkább úgy kezdem, vagy úgy mondom, hogy a Szentlélek munkáját és a kedves testvéreknek a megalapozott hitbeli meggyőződésből fogadott munkáját, és jó volt látni a helyi testvéreknek a létszámát, azt, hogy minden nap töretlenül ott voltak, szinte telve volt a gyülekezet, kicsinyektől a nagyokig odafigyeltek, és jó volt látni azt a lelkesedést, ahogy ők az ő meggyőződésükből, ahogy vették a testvérektől, szolgálják az Urat. Élő bizonyságtételeket hallgathattam meg, és hallhattam néhány fontos mozzanatról, adatokat gyűjthettünk, és beszélgethettünk arról, hogy hogyan is indult el ott a misszió. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy egy ilyen mintapéldát láthattam most meg, és hiszem azt, hogy ezekből a példákból majd otthonomba elvíve és a gyülekezetben használva, hiszem, hogy az ottani testvérek épülésére is lehet mindaz, amit majd ott elmondok. És kedves testvérek, én egy olyan igét szeretnék a testvérek szívére helyezni, ami számomra is fontos, és kérem, hogy a testvérek is szívüleljék ezt meg, és e szerint éljék a hívő életüket. Péter első levele, 4. rész, 10. verstől. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, amiután Eszes Zoltán és Fazakas György testvér fognak szólni.
Uram, csak az a vágyom, hogy mindig kicsi legyek, hogy ne zetvesténe korba, rossz utra ne tévedjek. Jó vagy hozzá,
Örömmel vagyok ismét itt a testvérek között, talán 99-ben voltam itt a Péceli testvérekkel, és most az előttem szóló nem a cinkotai kántor volt, és én nem a cinkotai plébános vagyok, de Cinkotáról és Csömörről jöttünk most együtt Hídvégi Lajos testvérrel, és én Diószegen szolgáltam ma délelőtt, de három alkalommal, péntek, szombat este, és ma délután pedig Csokajon. És abban a szép új kis imaházban nagy öröm volt látni, hogy vannak látogatók. Nos, ha megkérdeznék a testvérek, hogy hogy érzem magam, hát akkor úgy érzem magam, mint az a fekete, akit fölfogadott a fehér misszionárius Afrikába, hogy cipelje a csomagját. És néhány napi cipekedés után a fekete megállt, és azt mondta, nem megyünk tovább. És kérdezte a misszionárus, hát miért nem megyünk tovább? Mert olyan gyorsan jöttünk az eddigi napokon, hogy elhagytuk a lelkünket. És meg kell várjuk, míg utolér a lelkünk, csak azután folytathatjuk. Hát látom Szebeni testvéren is, hogy már ő is fárad. Hát ő neki szabad, mert 83 éves, de a fiatalok is egy kicsit már látom, hogy rajtuk van az arcukon, hogy fáradtak, de még haza kell Budapestig menni. Hát a gyerekek kedvére egy másik afrikai történettel fejezem be, de ez a felnőtteknek is igen szól. Megy a fehér misszionárius Afrikába, és beszél az Úr Jézusról. És azt mondják neki a feketék, hogy hát mi ismertük őt. Mit beszéltek? És tovább mondja, hogy mit csinált az Úr Jézus, milyen volt, hogy viszonyult az emberekhez. Hát ismertük, itt lakott köztünk. Miről beszéltek? Hát gyere, megmutatjuk a sírját. És kivitték a temetőbe, és mutatják, hát látja, hogy egy korábban ott járt fehér misszionárius, és hát egy európainak a neve van a sír emlékre írva. Vagyis, hát úgy élt, mint Jézus. A testvérek, ha minket valaki kívülről lát, vajon azt mondja, hát ez olyan, mint Jézus. Mi ugye evangelizációra jöttünk, de mindenki egy misszionárius. Egyszerűen kell élni az életet úgy, mint Jézus, hogy aztán a többiek legyen, hogy lássák, hogy felismerjék bennünk a Jézust. És emlékszünk, mikor látni akarták Jézust, a görögök akkor mit mond Jézus? Mondja a tanítványoknak, hogy ha a gabonamag el nem hal, egymaga meg marad, de ha elhal, akkor sok gyümölcsöt teremhet. És úgy fejeződik ez be, hogy Jézus azt mondja, hogy aki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És azt megbecsüli az Atya. Úgyhogy szolgáljunk örömmel és hűséggel, mert az Atya megbecsülésében lesz részünk a dicsőségben. Az Úr áldja meg a testvéreket.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a szatmári gyülekezetet. Azt mondja az ige, hogy elfáradnak a legkülönbek is, hát akkor mi? De jó, hogy van tovább, mert akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul, és hát ebbe is reménykedünk. Sok ige és bátorítás elhangzott már. Egy olyan igét olvasok, ami nagyon jól ismert ige, és talán könnyebb lesz megjegyezni. Korintusi első levél 15. részének az 58. ige versét. Így szól itt az ige. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. A jó atya az utóbbi időben a szívemre helyezte ezt az igét, mert úgy látjuk ebben a mostani világban, mostani időkben, hogy felettébb szükség van olyan hívő emberekre, akik erősen állnak a hitben, akik mozdíthatatlanul állnak, akiket a megpróbáltatásoknak és a viharoknak a szele nem tud könnyen elmozdítani. Adja az Úr, hogy ilyenek legyünk. De emellett legyünk olyanok is, akik nem csak arra igyekezünk, hogy erősen megálljunk és jól lecövekeljük magunkat, hogy a vihar ne tudjon elvinni minket, hanem közben buzgolkodjunk az Úr munkájában. Nem elég nekünk az, hogy vigyázzunk csak magunkra, megőrizzük magunkat, a kis hitünket, az Úrral való közösségünket, hanem kell nekünk az Úr munkájába buzgolkodni, hogy az evangélium terjedjen, eljusson olyan emberekhez, akik nem hallották még azt meg. De ha munkálkodunk, akkor a munkálkodáshoz szükség van a jó reménységre is. Mert remény nélkül tenni, remény nélkül, hit nélkül dolgozni nem nagy értelme van, azt mondja az ige, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Testvéreim, ezt kívánom mindannyiunknak, hogy az Úr segítsen minket, hogy tudjunk erősen állani. Közben buzgolkodjunk az Úr munkájában, de tegyük ezt élő hittel és élő reménységgel, hogy nem hiába tesszük. Ha kemény az embereknek a szíve, ha a világ halad a bűnbe, előre és egyre mélyebbre, tudjuk azt, hogy nem hiába való a mi munkánk. Az Úr adja ezt nekünk, mindannyiunknak. Hozom a diószegi gyülekezet köszöntését, sok szeretettel köszöntik a szatmáriakat, az Úr áldja meg a testvéreket.
Oh,
zénekar szolgálatát hallgatjuk meg, azután pedig Füstös Gyula testvér, a Hajdúböszörményi gyülekezet lelkipásztora fogja az igét hirdetni.
Testvérek, mielőtt ígét olvasnék és hirdetném, Szeretném legelőször átadni a gyülekezetem, a Hajdúrböszörményi Baptista gyülekezet testvériségének köszöntését. Bárhová megyek, mondták, vigyem el. Nem tudtam, hogy végül is hova jutok. Voltunk Sámsonban is, most vagyunk Szatmáron, és többfelé. Átadom tehát, leteszem ezt a terhet, mert rám bízták. Kívánom, hogy talán egyszer legyen alkalmuk a testvéreknek és valakiknek eljönni hozzánk és meglátni, meghallgatni a mi gyülekezetünk szolgálatát. Itt nagyon jól érzem magam otthon, majdnem, mintha Váradon lennék, ahol valamikor elindultam, ahonnan elindultam. És most erről jutott eszembe az is, hogy a 72 és 75 között lehetett, hogy itt jártam eddig először és utoljára, ma már másodszorra a szatmári gyülekezetben. A Krisán György neve talán még itt-ott ismerős az idősebb korosztály számára. Testvérrel jöttünk ide az akkori pengető zenekart segíteni, egy kicsit bátorítani az indulásban. Mi már Váradon akkor már megizmosodtunk, 3-4 éve már működhetett. Hát ilyen laza képeim vannak, és emlékeim arról, ami Szatmáról volt, de most már sokkal több emlékem lesz, és el fogom vinni a szívemben azt, amit itt láttam és hallottam. Az ige olvasását megelőzően még szeretném elmondani, hogy végig gondoltam egy lelkipásztorokkal, szolgatársakkal, egy figyelmes keresztjén, érett lelkű gyülekezettel, és hiszem, remélem és vágyok rá, hogy Isten keresőkkel vegyes hallgatóságom lesz. Hogyan lehetne szólni, hogy mindenkinek ebben legyen valami érdemi hallgatnivalója. Ha Jóisten jól vezetett, és hiszem, hogy jól vezetett, akkor egy olyan jellegzetességről szeretnék szólni, amellyel mindnyájunknak kell bírnunk, némelyek kiemelten, ez volnánk mi, a lelkipásztorok, alapfokon és mindenképpen láthatóan a gyülekezeti tagok, és vágyjanak rá azok, akik még nem a Krisztusé. A szakasz, amit felolvasok, a 2. Korintusi levélben, a 2. fejezetben található, és igazából egyetlen szóra épül fel, rövidesen megismerik ezt a szót. A 2. Korintusi levél 2. fejezetének 14. versétől a 17. olvasom ezt a rövid igeszakaszt, amelyet miután megkerestünk Bibliáinkban, közösen hallgassunk meg az ige iránti tiszteletből fennállva. Kérem hát a gyülekezetet, álljunk fel, még egy kicsit várok, hogy ti tudjuk keresni Bibliáinkból, még egyszer elmondom, a 2. Korintusi levél 2. fejezetének 14. versétől olvasom az igét. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk Isten előtt, Krisztus által. Eddig az igény, tehát imádkozzunk most. Hívunk, hogy ebben a gyönyörű helyen, mert Isten háza mindig gyönyörű, bárhol legyen és bármekkora is legyen, ahol lelkek vágyakozva várnak a mennyei harmatra, kérünk hát, Urunk, hogy jelenj meg, és szólalj meg, és add az áldást, és töltsd be az éhező, szomjazó szíveket. Hadd legyünk mássá, mikor halljuk az ígédet, és őrizzük meg ezt a szent, megújult másságot, miután elmentünk is, mert szüksége van a világnak a te gyermekeidre, szüksége van a világnak arra, amit mi itt kapunk, hogy tovább is adjuk nekik. Ilyen felelősséggel terheljél meg, kérlek minden hallgatót, Uram, számomra pedig adj szavamra, ajkamra szókat, bátorságot, és az ige tisztaságának továbbadását, annak a vágyát. Krisztusért kérlek. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet, drága testvéreim. Ez a rövid ige szakasz, amit felolvastam, úgy kezdődik, mintha valami napi parancsot, vagy valamilyen hadi üzenetet olvasnánk. Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket. a diadalra vezetés olyan, mintha Krisztus lenne a hadvezér, Pál az egyik katonája, és most, mintha egy költői vénával megáldott írnokot hallanék, aki így fogalmazza meg a hadi tudósítást: diadal, diadal után a vezér tökéletes, hibátlan, mi pedig örömmel követjük őt, igyekszünk azonosulni a vezérünknek lelkületével, lelkiségével, hasonlítani hozzá, azt az illatot árasztani, amely belőle is fakad. Hát ez lesz az a szó, az illat, amire gondoltam, amelyet szeretnék most meg többször is hallgatva, vagy hallhatóvá tenni különböző szempontokból. De még előtte most itt a március 15-e környékén a bemapó jutott eszembe, mintha az ő katonái is mondanák ezt, diadalra vezetett minket. Az egy történelmi esemény volt, egyszer volt, aztán mégsem volt diadal, ki tudja, hol volt, hogy volt, de mi most vagyunk itt, és a mi diadalmunk az kivétel nélkül bizonyossággal megvan. A mi vezérünk, amit Pál apostol is mond, Krisztus diadalma végtelenül, tökéletesen biztos. Szeretném elmondani először is, hogy mielőtt az illathoz eljutnánk, Krisztus ismerete alapvetően olyan érzékszerveinken keresztül jön, ami úgy általában ismerős, hallunk róla fülünkkel, vagy olvasunk a szemünkkel, és ilyen formában ismerhetjük meg a Krisztust. Beszélnek róla nekünk, és egyre többet tudunk róla. Furcsa talán arra gondolni, hogy ezt a Krisztus megismerést fokozhatnánk egy másik érzékszervünkkel is. De a Biblia lehetőséget ad arra, hogy a Krisztus illatát megemlítve arra gondoljunk, hogy nem csak szemünkkel és fülünkkel, de valamilyen módon az orrunkkal is, és szabadja most ezt a furcsa megfogalmazást használom, ha van lelki szemünk, lelki fülünk, hát ne lenne lelki orrunk is. Hát legyen most lelki orrunk, hogy Krisztust, miután már úgy, ahogyan eddig megismertük, most egy fokozattal még jobban és még közelebbről az ő drága, kellemes illatáról ismerhessük meg. Én elmondom, hogy ezt hogy is éreztem, vagy hogy is éltem át. Hát nagyjából pár évvel azután, hogy itt jártam az imént említett módon Szatmáron, a 70-es évek talán második felében, már nehéz a történelemben visszaemlékezni, megindult az az erőteljes missziói mozgalom a román baptisták között, ott Nagyváradon elsősorban, és ennek a missziónak, az evangéliumi ébredésnek a hullámai, mint egy nagyon szent cunami, eljutottak hiszem idáig is, délre, Bánátba és errefelé is. Nos, abban az időben gyűltünk össze sokszor a még mindig kicsi és mindig is kicsinek tűnő Szimeon Bernucci utcai imaházban, hát ha valaki járt Váradon és ismeri, emlékezhet rá, hogy nem volt az kicsi, talán ennél is nagyobb, de mégis szűk volt. Vasárnap délután gyülekeztünk úgy, hogy 5 órai kezdettel volt meghirdetve az istentisztelet. De 4 órakor már az a bizonyos gombostű is ott maradt a levegőben. A padok dugik voltak. A padok mentén a falig levő 70-80 cm-ben is egymás súrolva feszengtünk, és próbáltunk még nézni, hát arra van még egy hely valahol. Egy óra volt az istentisztelet kezdetéig. Semmi nem történt. Csend volt, csöndes imádkozás, mormolása hallatszott, és ami akkor ott történt, lehet, hogy ez nekem már egy kicsit megszépíti a múltat, és mégis úgy hiszem, hogy egy hosszú idővel már a kezdés előtt érezhető volt, hogy a jelenlevő emberek éhe, szomja, mint egy már is oda húzta, mint egy vákumba behúzta, behívta az Isten dicsőségét. Érezhető volt a levegőben az a sűrű isteni jelenlét, amit ritkán, sajnos ritkán lehet úgy érzékelni, hogy szinte borsózott az ember háta bele, és éreztük az isteni jelenlétet, és akkor fogalmazódott meg bennem a Krisztus illat, mintha árat volna. Persze ehhez az a lelki orr kellett, mert legyünk őszinték, és akkor a dolgok itt még egy párszor megfordulnak ebben az irányban. Nyár volt, meleg volt, rengeteg ember volt, füllettség volt, izzadság volt, testszag volt. Nem ennek az ornak volt kellemes, ennek nem volt kellemes, meg kell mondjuk. Együtt volt annyi ember. De nem azt figyeltük, hogy milyen kellemetlen a helyzetünk, szoros, milyen kellemetlen az orrunknak az éppen minket körülvevő, nem éppen illatnak nevezhető dolog, mert nem ez érdekelt senkit.
mert éreztük, láttuk, átéltük, felemelt bennünket az a csoda, hogy az isteni jelenlét, a szentség kiáradása, a krisztusi illat mindenkinek a szívét, lelkét betöltötte. Így gondolom én, hogy a Krisztus illat árad. Minden gyülekezetben, ahol éhezik és szomjúhozzák az igazságot, ahova nem megszokásból jönnek a tagok, a hívek, nem azért, mert már régóta ezt teszik, vagy valami kötelességük, tehát szolgálatok hívja ide őket, hanem az Istennel akarnak találkozni. Érdekük van, hogy eljöjjenek. Nem megszokásuk, hanem nagyon fontos, jól meghatározott érdekük, hogy Istentől áldást vegyenek. Ott az Krisztus illat ki fog áradni. Ott érezhető lesz ez a szentség. Hála jó Istennek, sokszor hallottam, sokszor éreztem ezt a gyönyörűséget, mert fizikailag is gyönyörűség átélni, amikor a bensőnket feszíti ez a drága és szent tűz, amikor a Krisztus illat árad. Legyen itt is kívánom minél többször, sőt, lehetőleg mindig. Mert drága testvéreim, ez a Krisztus illat rajtom keresztül megy tovább. Mint ahogy hallottuk, a világ világossága ő maga volt, de aki befogadta őt a szívébe, a világ világosságát most már azt a terhet hordozza, hogy ti vagytok a világ világossága. Krisztus illatának hordozói vagyunk és továbbadói. Mert meg kell állapítsuk, és nem kell nagyon nagy fantázia hozzá, hogy minden emberből árad valamilyen légkör. Ahogy a Krisztusból is árad a krisztusi légkör és a krisztusi illat, belőlünk is árad. De milyen légkör szokott áradni? A harag, a gyűlölet, az öndicsőítés, az öntömjénezés illata? Mert az nagyon kellemetlen illat. Hogy azt nem mondjam, hogy szag. Amikor valakiből a feszültség, a gyűlölet, a másik felé való szeretetlenség szaga árad. Ezt nem lehet szebben mondani, mert az csak szag, az nem illat. Amikor ilyesmi jön ki belőlünk, nagyon kellemetlené tudunk lenni a többiek számára. A haragos, a gyűlölködő, az önmagát dicsérő, önmagát tömjénező ember nem kívánatos senki számára. Lehet jól frissen mosdott és illatos a teste, de a belőle kiáradó illat az nem kellemes, mert csak szag lesz. Testvérem, terhelek mindenkit azzal, hogy ezt a szent új fogalmat talán, amire nem is gondoltunk, a lelkünk illatot áraszt, vagy inkább így mondom, kérdezem, a lelkünk illatot áraszt? A krisztusi illat továbbadói vagyunk, megteltünk ő vele, hogy aztán belőlünk tovább áradjon ez a drága illat? Vagy emberi gyarlóságunk még mindig olykor elengedi magát, és más kellemetlen, mások számára is kellemetlen lelki szag jön belőlünk. Remélem nem sértek senkit ezzel a fogalommal, de értsük jól tehát. Ismertek olyan embert, akivel nem szívesen találkoztok? Muszájból kezet fogok vele, muszájból köszönök neki, talán éppen a szomszédom az, vagy valamelyik munkatársam, vagy valamelyik főnököm, ne talán valamelyik tanárom. Mert olyan az ember. Nem vonzom a másikat, nem kívántatja. Hát amíg ők vannak ilyen helyzetben, bocsánat, azt mondjam, üssek ő, mi ne legyünk ilyenek sohasem. Mi a Krisztus gyermekei, tanítványai, követői legyünk vonzóak az emberek számára. A lelki illatozásunk legyen kellemes, és mindenki számára követésre alkalmas és méltó. Ezt szeretném először a szívedekre helyezni. Itt, az imaházban Krisztus illata árad. Ezzel kell megteljünk, és ennek hétfőtől szombatig ki kell tartani. Szépen beosztva. Na már olyan szépen lehet ezeket az autó illatosítókat szabályozni, hogy mennyi jöjjön. Én azt mondom, hogy ne szabályozok, hanem áradjon. Nem fog elfogyni belőlünk sohasem a krisztusi illat. Valaki mégis úgy érzi, hogy meggyengült. Hadd bátorítsak azzal a Jób könyvében olvasható igével, amely szerint a meghalt, elszáradt fa, ha víz illatát érzi, előre és életre kap. Jób 14. könyve 14. fejezetéből, a 7. verstől. Még a fának is van reménysége, ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. De, folytatja, még ha elvénül is a gyökere a földben, ha elhal is a porban a csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete. Amikor a víz, az élő víz áradni kezd, a fa is életre kap. Amikor az élő víz, Krisztus áradni kezd a az illattalan, hadd mondjam így egyelőre, még nem is illatozó ember is meg tud változni, és mint a fa életre kap. Ezért vagyunk itt. Ezért jövünk ide, hogy megteljünk a Krisztus illattal, hogy újból zöldeljünk, hogy újból kívánatossá legyen az életünk azok számára, akik között forgolódunk. Mert küldetésünk van az emberekhez. Mennünk el közébük, és nem mindegy, hogy hogyan. Ahhoz, hogy ez az illat hasson, ahhoz viszont valaminek történnie kell. Elképzeltem magamban, még itt ültem a széken, mi lenne, ha az egyik lánytestvér vagy nőtestvér ridikülje, véletlenül nyitva maradna, leborulna, mondjuk volna benne egy üvegkölni, ami leesik, a leeséstől mi történik? Eltörik. El tudjuk képzelni, mi lenne itt 5 perc múlva? Ott a leghátsó sarokban is éreznék, ami itt kiborult, meg odafent is, ami emitt. Meleg van, terjed az illat, terjed a köldi szaga, rögtön megéreznék mindenfelé. Van a Bibliában egy ehhez hasonló történet, ahol ugyan nem ridikülből esett ki, és nem kölni vízről van szó, hanem egy asszony tudatosan vállalta, hogy a sok-sok napon át kuporgatott pénzéből összevásárolt vagy felvásárolt drága kenetnek illatát tudatosan árasztassa szét abban a teremben, ahol voltak. Ugye ismeritek? Máriáról van szó, aki ezt a bizonyos szelencét el kellett törje. Mária ott volt, jelen volt már, történtek a dolgok, de még senki sem érezte az illatot, amit ő hozott a szelencébe. Mert amíg nem törte fel azt a szelencét, vagy nem oldotta fel annak a nyílását, hogy kiáradjon belőle az illó olaj drága illata, nem érezte senki. Gyönyörűen le volt az pecsételve. Drága testvéreim, a Krisztus illatát magunkba szívni nagyszerű dolog. De azt megtartani, mint egy nádus szelence, hiába való idekezet. Semmi értelme. A lényege az minden illatozó olajnak, hogy kiáradjon, hogy élvezzék az emberek. Ehhez nem elég megtelni a krisztusi illattal. Ehhez össze kell törni, mint ahogy az a szelence is összetört. Láttatok már síró embereket, bűneik felett síró embereket, hogy meg tudták a környezetüket is hatni, és hatni tudtak a környezetükre. Mert összetörtek, és a bennük levő krisztusi illat kezdett kiáradni. Addig kemény szívű volt, lehet, hogy jó hívő volt, lehet, hogy nem volt senkinek semmi baja vele. Szépen eljött az imaházba, jól, gyönyörűen szavalt, énekelt, vagy bármit tett, csak senki nem érezte belőle áradni a Krisztus illatot. Még egyszer össze nem tört. És ezt mindenki át kell élni egyszer az életében. Akkor lesz igazából értéke az életünknek, és értelme annak, hogy Krisztus, mint egy ránk, pazarolja ezt a drága illatot. Ha zárt edénynek érzed magad, ha eddig visszafogtad, visszatartottad, amit Istentől kaptál, ami drága ajándékid menned ott van, kívánom, hogy törjön össze ez a kemény szív, kemény lélek. És legyél őszinte önmagadhoz, őszinte az emberekhez, őszinte Istenhez, és áradjon a drága illat, a Krisztus illat belőle. Megpróbáltam így körülírni, milyen az a Krisztus illat, amit kapunk, és amit tovább kell árasszunk pár szavai szerint. Hadd beszélj most egy kicsit az illatról a gyakorlatban, a valóságos illatról, amit hát így a földi, vagy rendes orrunkkal, hogy így mondjam, szoktunk érezni. Megnéztem az értelmező szótár, mit mond arról a szóról, hogy illat, és ilyeneket olvastam. Az orrban kiváltott kellemes érzés. Ellentéte, az is ott van, a szag és a bűz. Az még rettenetesebb. Erről beszéltünk már egy kicsikét. Az illat, az érzéki megismerés fontos eszköze. Hát amiről mondtam az imént, hogy Krisztus megismerhetjük hallva, olvasva, vagy beszélnek róla, úgy az illatáról is megismerhetjük a Krisztust, az illatról, amely árad egyik vagy másik atyánk fiából, vagy netalán mindegyikből, ez lenne a cél, árad a krisztusi drága illat, bárminek is mondhatnánk azt, az a bizonyos szeretet, és akkor már közel vagyok hozzá, és megismerés lehetősége van a szaglás által. Gyerekekkel szokták játszani óvodában, hogy különböző szagú dolgokat, tudom, ecetet, talán bort, vagy nem tudom, aminek illata van, folyadékokat oda tesznek, bekötött kis szemükkel, ki kell találják, hogy mit éreznek. Az ember természete szerint mindig azokat az illatokat keresik, amelyek jó illatok. Senki nem keresi azt, ami kellemetlen. Keresjük azt a tárgyat, amelynek jó illata van, és magára vonja a figyelmet. A jó illatú ember lelki értelemben magára vonja a figyelmet. Vannak-e olyan, nekem vannak, bizonyára nektek is, olyan ismerőseitek, drága testvéreim, akikkel szívesen találkoztok, mert talán így nem fogalmaztuk meg sohasem, de illatoznak, és Krisztus illatot árasztanak. És úgy teszünk, mint a méhecske, amely repül a virágra, részint a, mondják, akik értenek hozzá, a színe, meg az illata, oda vonza. Legyünk ilyen méhecskék, és legyenek vonzó emberek. Egyszer talán mi is ilyen vonzó emberé válhatunk. És jönnek hozzánk, és nem tudjuk, hogy miért, és nem értjük, hogy miért, de én elárulom nektek, azért, mert összetört szívetekből árad a Krisztus illat, és vonzóvá tud tenni. Vannak emberek, akik mellé olyan jó leülni, akiket mindig szívesen látunk, ha nem kopognak és nem hívnak előre, hogy jövök, de belépnek, akkor is örülünk neki. Ilyen emberé lenni, a Krisztus illatot árasztani, ezért érdemes élni. Így teljesedik be a mi hívő krisztusi életünk. Mindennek van egy kellemes, vagy jellegzetes szaga, amikor tiszta. A tiszta szoba, a takarítás után, a festés után. Ha bekötnék a szemünket és bevisznek egy frissen festett szobába, érzik a mész illata, a festék illata. És rögtön tudnánk, hogy itt tiszta, új valami van. Így érzik az ember megtisztult lelke is. Érzik az emberek. A világiak érzik a hívőkre, hogy ők mások. Más illatot árasztanak. A szó szoros értelmében is nyilván, mert nem az alkohol és a dohány illata árad belőlük, de átvitt értelemben is mindenképpen. Drága testvéreim, meg kell állapítsuk, hogy mindenkinek van egy, ki kell mondanom, egy sajátos szaga, vagy illata, azért legyünk úgy, a testünknek. Elmondom azt, amit hallottam még megint csak a 70-es évek, valahogy mindig ezek jönnek ma este elő. Nagyváradon az egyetemen akkor orvosi szak volt, és hozták a harmadik világból a sok néger diákot, akik ugye a szocialista internacionális keretén belül mozogtak, és kaptak itt Romániában nagyszerű kiképzést, és vegyesen voltak a nagy auditoriumban a helyi fehér diákokkal. És mesélték nekem, nem is nekem, csak én is hallottam valakitől, hogy ez a vegyesen ülés azt okozta egy idő után, hogy amikor az első kis konfliktus kitört, a fehér diák azt mondta négernek, hogy te tudod, hogy te milyen büdös vagy? Olyan szagotok van, hogy borzasztó. És mit mondott erre a néger? Tudod mit? Nektek is szagotok van. Csak ti nem érzitek. És bocsánat, de ez így van. Egy más rassz, egy más faj, másképpen élnek, és amikor sokan vannak, nem mozdatlanságból vagy valami, egyszerűen ilyen az ő illatok, ilyen az ő testszagok. Mi nem érezzük a magunkét, de ők megmondták, hogy nektek is van. De azért menjünk valami szebbre. Régen volt az, amikor baba illatot illatoztam, karomban tartva lányaimat, és talán majd előbb-utóbb lesz újból alkalmam, unokák formájában. Addig meg a bemutatásra kerülő babákat szoktam szorongatni, és nyakuknál egy kicsit megillatozni őket, mert olyan illatos az új szülött, a kisbaba, a tej illata árad belőle. Ugye ismeritek ezt a kedves illatot? Milyen jó, amikor ez a gyermeki frissesség és üdesség üti meg az orrunkat, és lelki értelemben is igaz. Másik történet, régen utaztam, kisgyerek voltam, sokat utaztunk, mentem a vonaton, szembe ült egy néni velünk, kipakolta a dolgait, fasírkot evett. De volt benne fokhajma is, azt hiszem. És napok, hetek után is még mindig ott éreztem valahogyan, és meg is maradt az utitársunk neve, az lett, hogy a fasírt szagú néni. Hát így maradt meg az emlékemben, és most ez jutott eszembe. Mindenkinek van valamilyen lelki értelemben véve mondom illata. Lehet, hogy valakinek fasírt illata van. Valakinek baba illata van. Valakinek szokatlan néger illata van. De nem lehet megtagadni azt, hogy mi magunk valamit kiárasztunk magunkból, megint csak mondom, lelki értelemben. Lehet bármennyire is tisztálkodni, lehet bármennyire is mindenféle illatszereket használni, nem fogják elfedni azt, ami valójában bennünk van, amit lelki értelemben illatként árasztunk magunkból. Olyan szép, amikor a füvek, a természet illatát kapjuk a házunkba, mert ma már az is van, de túlnyomó részt ezek a mű illatok vannak. Ezek a mindenféle spréjek és egyebek, amiktől aztán megtelik a ház, de ezek olyan mű illatok. És még ennél rosszabb is van, a mai kor már elfelejtette, például a hegyi levegő, meg a fenyők illatát. Olykor karácsonykor azért érezzük, ugye milyen jó, milyen kellemes az igazi eredeti fenyő illat. Mi van helyette a városainkban? Por, bűz, benzingőz. Mentem tegnap előtt, Miskolcon volt egy temetésem, és fentről mentem a városba, látszott a völgyben, egy kicsit úgy van az a része, felette fekete füst gomolyog. És belementem, olyan rossz érzés volt, itt fent még tiszta volt, és mentem bele abba a bűzbe, a város illatába, szagába, bűzébe. Az életünk olyan lett, drága testvéreim, hogy ezek a mesterségesen keltett szagok, illatok, bűzök, ezek vesznek körül. Fizikai értelemben, most megint ide visszatérek. És tudjátok, olyan hatással van ez az emberre, hogy még a belsejét is átjárja. Ezért nincsenek illatozó emberek. Ezért nincsenek olyanok, akikre olyan jól, örömmel nézünk és megyünk hozzájuk. De mi ezek fölé kell emeljük magunkat. Nekünk feladatunk van a Krisztus illatát tovább vinni, tovább adni. Krisztus illatának hordozói lenni. És most még a türelmeteket megpróbálom egy harmadik lépéssel, amikor a Bibliából egy picikét, néhány igét a sok lehetségesből felolvasok, hogy lássuk meg, hogy a Biblia dolgaihoz közeledve miért az illat vagy a szag az, amit az ember és Isten kapcsolataként olykor meglátunk a Bibliában, mindjárt meglátjátok a néhány idézetet. Milyen a szag? Ki tudná megfogni? Kezébe tenni? Jaj, de jó illat, viszek belőle magammal. Teszek a zsebembe, vagy nem is tudom, mit csinálunk. Vannak ilyenek, akik felmennek a valamelyik hegycsúcsra, és egy befűtésbe tesznek egy kis odatni levegőt. Gondolom, ott van aztán, hogy beleszagolnak egy kicsit, hogy jaj, de jó volt odafent. Nem nagyon működik ez. Az illat egy olyan különleges, valóban megfoghatatlan valami. Ha akarom anyagi, mert azért tudományosan meg lehet állapítani, milyen részecskéknek a kiáramlása, kiáradása, mert hát valamiből csak van az az illat. De ha akarom nem anyagi, anyagtalan, mert hát nem lehet megfogni, nem lehet látni, nem lehet bezárni. A legduplán, triplán lezárt zacskókból is kijön sokszor a benne levő dolgok illata. Nem ilyen érdekes, hogy ezt a földi, anyagi világot azzal az anyagtalan mennyei világgal, sokszor éppen ez az illat, ez a kettő között levő, se nem anyagi, se nem anyagtalan, se nem valóságos, se nem szellemi, meg mindegyik egyszerre, pont az illat az, ami összeköti. Mert miről is van szó? A Bibliában többször olvasunk az illat fontosságáról, mindjárt az elején, én azt hiszem, hogy először nem néztem utána, Mózes első könyvében az özönvíz utáni történet a 8. fejezet 20-as, 21-es verseiben azt látjuk. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatokat mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az embernek a szíve ifjúságától fogva. Amikor megérezte az Úr az illatot. A földről szállt fel valami. Mi tudjuk, hogy azért a menny valahol közelebb van, mint gondolnák sokan, nem a csillagokon túl, a mennyország, Istenországa itt van, velünk van, köztünk van, sőt, olykor bennünk mondhatnám. Isten megérzi az illatot, amit az emberek gerjesztenek, de most egy nagyon érdekes dolog következik, a Mózes harmadik könyvében fel vannak sorolva azok az égőáldozati törvény előírások, amelyeknek a véghez vitele én szerintem emberi szemmel vagy füllel nézve, hallgatva, nem igazából valami jó illatról lehet itt szó. Már Noénál is látok, hogy égő áldozatot mutatott be. A harmadik Mózes harmadik könyvének az első fejezete három fajta égő áldozatot mutat be. Egy, amikor valaki marhát akar áldozni égő áldozatul, aztán a 11. versben, ha juhfélét, bárányt vagy kecskét, vagy a 14. versben, ha valaki madarat akar égő áldozatul bemutatni az Úrnak. Ott van leírva, most már nem részletezem, hogy hogy kell felbontani, szétszedni, mi az, ami ide megy, mi az, ami oda megy, aztán fel az oltára, a bensőségeket, most nem részletezem, mert hát nem valami kellemes dolog ezekről mondani, oda tenni és elégetni. Drága háziasszony, a testvéreim, volt már otthon olyan, hogy a gázon maradt a sült hús, és kiment alóla, kiégett alóla? Mi már meszeltünk is utána, olyan volt a helyzet, hogy annyira odaégett, ki kellett meszelni a konyhát. Van annak illata? Vagy inkább szaga, kellemetlen, csavaró, orcsavaró. Én elgondolkodtam rajta, hogy itt vannak az égő áldozatok isteni rendelései. Áldozatot mutassatok be, állati részeket égessetek el, és annak az illata lesz kedves előttem. Már Noénál is ilyesmit olvashattunk. Most tegyük túl magunkat azon, hogy Isten, mint szellemi lény, nyilván nem úgy érzékeli ezeket a szagokat, mint mi. Én így gondolom, bár ez az anyagtalan illat talán arra is jó. Én azt látom ebben, hogy Istennek nem az illat tulajdonképpen, hanem az illat mögött levő áldozatra való készség. Az odaszánás, az odaszánt marha, az odaszánt bárány, az odaszánt madár, az odaszánt élet, az odaszánt erő, az odaszánt idő, ezek a fontosak, ezek fognak illatozni. Lehet, hogy emberileg ezek az állati bemutatások borzasztóan kellemetlen szagok, hát emlékezzetek a disznók pörzsölésre, ugye? Sajátos szaga van. Hát amikor az egészet elégetik, milyen lehet? És nem ez lehet a fontos végül, nem hogy is mondják, a kölnyi víz van egy nagyon minőségi, nem jut eszembe most az 1024-es valami ilyesmi számot visel, nem mindegy. Tehát nem ez a fontos Istennek, hogy milyen az innen minősége. Milyen a lélek minősége, ami illatoztatja az áldozatot. Ezt szeretném a szívetekre helyezni, mert ez nagyon fontos. Az illatnak így van igazából értéke. És ezért jel a proféta könyvéből is hadd olvassam azt a részt, amiből kiderül, hogy Isten valóban nem az illatot, nem azt, amit mi értékelnénk, nem azt nézi. Ezért jel 20:41-ben. Gyönyörködöm bennetek, Izraelnek mondja, mint kedves illatú áldozatban, amikor kivezetlek a népek közül, és összegyűjtelek azokból az országokból, ahová szétszórtalak. Ti vagytok a kedves illat. Ti vagytok, amikor Isten felé fordultok, amikor megalázkodtok, amikor összetörtök, akkor ti vagytok a kedves illat, ami az Isten számára oly gyönyörűséget okoz. Ezt mondja Ezékielnél. Gyönyörködöm az illatotokban, amikor kihozlak benneteket, mert már megalázkodtatok, mert már ott tartotok, hogy megérdemlitek, és akarjátok, hogy kijöjjetek a szétszórtságból, a bűnvilágából. Az utolsó bibliai idézetem, ami nagyon fontos, és átvisz minket megint csak értelmezni a dolgokat, az Efézusi levélben van, az 5. fejezet 2. verse. Itt Krisztusról és az ő önmagát felajánló krisztusi áldozatról olvashatunk. Efézus 5:2. Csak ez korintusi, bocsánat, egy kicsivel arra, igen, mellé nyitottam. Efézus 5:2 így szól, éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, most jön az, hogy áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. És itt vagyunk az odaáldozott, az égő áldozatok egyféle új szövetségi formájánál, amikor Krisztus áldozta oda magát jó illatként az Istennek, mi érettünk. Ez az örömhír, hogy van megoldás, és van a bűnből való szabadulás, mert valamikor Isten fia, Jézus Krisztus oda szánta magát az oltára, a kereszt oltárára. És bármennyire is gyilkos helyzet volt, bármennyire is visszataszító a látvány, ez mégis kedves illat volt az Isten számára. Ami értünk, szállt fel a mennybe. És az alapigénk záró gondolatával szeretném én is bezárni a mondandómat. Megkeresem a 2. Korintusi levél, ugye onnan volt az alapigénk. Van egy nagyon érdekes megfogalmazása ennek az illatozásnak. Emlékezzünk, honnan indultunk. Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, ez volt az a jelentés, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk. Isten dicsőségére, és most jön az érdekes, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között, ezeknek a halál illata a halálra, azoknak az élet illata az életre. Mi lehet ez az halál illata, meg az élet illata? Mert hogy van halálosan büdös dolog, azt már tudjuk, már volt egy pár alkalmunk olyat érezni, de itt másról van szó. Utána nézve, ugye nyilván Pál apostol számtalanszor használ a kora szokásaiból vagy élethelyzeteiből képeket, csak nem írja le nekünk 2000 évvel a későbbi olvasóknak, hogy hát emberek, ez van mögötte. Én úgy gondolom, hogy az lehetett mögötte, amit láttunk, vagy láthattunk talán némelyek történelmi filmeket nézve a római világ eseményeiben, amikor egy-egy győztes csata után, vagy új terület szerzése után hazajön a sereg, a győztes sereg. Utána néztem, hogy hogy is működik ez, mi is történik akkor, amikor hazajön a győztes sereg, a győztes hadvezér és a legyőzött királyok. Nagyjából ez a legfontosabb felállás. Ilyen események egy ember életében egyszer, ha történtek. De Pál valószínűleg láthatott ilyet valahol, vagy olvasott róla. Azt mondják a hozzáértő történészek, hogy a kor történelmével foglalkozók, az ilyen processzió, az ilyen felvonulás, emlékeztek még a május 1-jére, kik vannak itt ilyen hozzám hasonló fehérre fajjak, ugye? Meg az augusztus 23-a, ott állt az egész tribűn, ott volt az egész pártvezetés, mi meg sétáltunk előttük, kora hajnalban felkeltünk, és elvonultunk nagy tapsak közepette. Hasonló volt ez régen, már nem még találták ki a kommunisták. A rómaiaknál is az volt, hogy a császár felült jó magasra körülötte azok, akik, és előttük elvonultak, nagyon érdekes a sorrend, talán röviden elmondom, az állami tisztviselők, tehát akik számítottak valamit. Aztán a trombitások, na hát ugye ez is fontos zeneileg, fújták a trombitát, és jelezték, hogy na most valami fontos dolog fog történni. Aztán a legyőzött ország kincseit, gondolom szekereken hatalmas rakás aranyok, ezüstök is egyebek. Aztán, mivel nem volt tévé akkoriban, és nem láthatták, hogy hol jártak és mit győztek le, azt mondják, hogy lefestettek egy-egy szép tájat a legyőzött országból, elkészítették egy-egy speciális vagy nagyon szép épületnek a makettjét, és azokat is elvitték a császár előtt, ugye hát császár volt mindenek fölött, hogy lássa azt az országot, ami most már az övé, mint a császáré, mint a birodalom első emberéjé. Elvitték tehát a festményeket, elvitték a maketteket, aztán jött egy áldozati fehérbika. Aztán jöttek, és ez a legfontosabb talán, a fogoly királyok és hercegek, a főemberek, akiket lehetőség szerint élve fogtak el. Mert micsoda élvezet volt hazajönni 100 meg talán 1000 kilométerekről, hozni élve, bár gondolom kenyéren és vízen tartva a legyőzötteket, és látni a legyőzötteket ott szenvedni és megaláztatni, kikötve egy-egy ilyen szekéren, egy-egy guruló rács, hogy is mondják, ilyen cellában. És ezek mentek, elvitték őket a tribűn előtt, a császár előtt, és tudták, hogy mikor ott a kanyar után letérnek, onnan már várja őket a hóhér. Mert nem azért tartották életben, hogy úgy maradjanak, hanem csak, hogy dicsekedhessenek, hogy legyőztük, itt van, nézzétek, mi vagyunk a győztesek, ők a vesztesek. És utánuk jöttek a papok. Pogánypapok mindenféle illatozó dolgokkal, úgy, ahogy a tömjént ismerjük, és az illattételi oltára is emlékezünk, mindenféle füstölőszerszámokkal, hát ennek a maradéka talán az, amit itt szoktak lóbálni, itt-ott, talán láttatok már ilyet, befüstölték az egész környéket. Ez volt a cél. Jöjjön a jó illat, mert emlékeztek, az illat valahol a föld és az istenek között, most pogánymódra gondolkodok, össze tud kapcsolni dolgokat. És ekkor volt az, hogy a szekérben megalázott királyok megérezték ezt az illatot. Számukra ez az illat a halál illata volt. Mert a kanyar után már várt őket a vesztőhely. A győztes katonáknak pedig ez a győzelem, a boldogság, a siker illata volt. Az élet illata, ahogy mondja Pál apostol. És így van ez 2000 év után is. A Krisztus illata árad. Krisztus jelenléte kiárad bennünk, belőletek a Krisztus gyermekeiből, hívőkből. És a világ érzi ezt. Aki csatlakozik hozzánk, hozzátok, a Krisztushoz igazából, annak ez az élet illata. Mert örök életet fog kapni. Aki ezt elutasítja, az viszont a halál illatát érzi, mert számára valóban az lesz halál, sajnos kározat, örök halál. A korintusi levél első levél elején írja ugyanebben a levélben, az első fejezet 18. versében azt a fantasztikusan jól megfogalmazott mondatot Pál apostol, mely szerint a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje. Nem szó szerint, de nagyjából ugyanaz. Bolondság és Istennek ereje. Halál vagy élet. Hát ezért vagyunk itt. Ezért jöttünk ide is, hogy feltöltődjünk Krisztus illatával. Hogy kimenve összetört szívünkből áradjon ez a jó illat. Hogy az embereket döntésre késztessük a jelenlétünkkel, a beszédünkkel, a bizonyságtételünkkel, élet vagy halál. Te döntesz. A mi feladatunk az, hogy ezt elmondjuk. Az ő feladatuk az, hogy döntsenek. Ha itt van olyan valaki, aki még nem döntött Krisztus mellett, most megteheti, vagy gondolkozhat rajta, hogy az az illat, ami itt kiárad ebben az imaházban, életet vagy halált jelent a döntésétől függően. Bolondság vagy Isten ereje lesz számára. szeretett testvéreim, Pál apostol azzal zárja gondolatait, hogy ez az egész dolog nem valami hamisítás, nem valami játék. Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek, hanem mint akik tiszta szívből, sőt Istenből szólunk, Isten előtt Krisztus által. Nem hamisítók, hanem minőségi keresztények kell legyünk. Nem álságos és olcsó illatokat adjunk. Hogy mondják, olcsó húsnak híg a leve. Olcsó keresztjének olcsó az illata. Mondhatnám azt, hogy pacsuli vagy parfüm. Milyen az életed? És mivé leszel? Pacsuli vagy parfüm? Nem felejtitek el ugye ezt a két szót. Gondolkozzatok el rajta. Legyen parfüm az illatunk, legyen a világot megváltó, meggyógyító, megújító erő, a Krisztustól kapott erő, a mi gardunk. Így harcoljunk, így harcoljatok. Köszönöm, hogy meghallgattatok, drága testvéreim. Isten adjon jó illatot belétek. Amen. Jézus Krisztus, te a kereszten összetörettettél, hogy kedves legyen a te áldozatod Isten előtt, annak illata elébe szálljon, így nyerjünk bűnbocsánatot, mi bűnösök. Köszönjük, hogy felkínálod mindenki számára, hogy válassza azt az oldalt, ami az életet jelenti, hogy az illat, amely árad belőled, döntésre hívjon mindenkit, és ne a magától adódó lehetőséget, a kárhozatot, hanem a döntés után az új, igazi életet, az Isten erejét válassza. Köszönjük, hogy ma is illatosztál közöttünk, és köszönjük, hogy elvihetjük ezt az illatot magunkban, szívünkben, úgy, hogy ebből mások is részesüljenek. Áld meg ezt a közösséget kicsit és nagyot benne, hogy amikor elindulnak és az élet különböző ösvényein járva, aktívan hordják szét ezt az illatot, legyen az érezhető, és a világ megkívánja azt. Végezetül az Úr Jézus Krisztus nevében, az Úr Jézus Krisztus szeretete, az Atyának kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindörökké. Amen. Amen.